Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. David Baker, Demis Hassabis és John Jumper kapták a 2024-es kémiai Nobel-díjat a fehérjék számítógépes tervezéséért és a fehérjék szerkezetének mesterséges intelligencia alapú meghatározásáért. Perczel Andrással, az ELTE professzorával, a Magyar Tudományos Akadémia Kémia Tudományok Osztályának elnökével beszélgettem.
Ugye az egyik jól ismert kolléga David Baker, akinek a különleges érdekessége az az, hogy olyan fehérjékkel foglalkozik, amelyek tulajdonképpen nincsenek, erre mondjuk azt, hogy ab initio vagy design fehérje. Ugye a design vagy tervezett szót azt azért valamilyen ismerjük, tehát ő és munkatársai azzal foglalkoznak különböző algoritmusok fejlesztésén keresztül, például a Rosetta algoritmus segítségével, hogy hogyan lehet olyan fehérjéket előállítani, amelyeket előre kvázi tervezőasztalon értsd alatt a számítógép meg lehet tervezni, és amelyeket, amikor az ember utána előállít, tehát megismer az aminosav sorrendet, akkor tényleg fölveszik azt a térszerkezetet, amelyik idáig nem volt. Ez lehet, hogy picit vadul hangzik, de ez azt jelenti, hogy egy picit olyasmit terveznek ők, ami az evolúció elmúlt 3,5 milliárd évéből mintegy kimaradt, vagy nem volt rá szükség, vagy nem volt jelentősége. Tehát ez a bizonyos ab initio fehérje tervezés az az ő különleges speciális területük, és sok minden más mellett is ezzel foglalkoztak. A másik két díjazott szakmailag közelesik szintén ez a területhez, John Mitchell Jumper és Sir Demis Hassabis, akik mind a ketten az AlphaFold, ez a DeepMind kutatóintézetnek a terméke, és ez egy perc alatt alakította át a fehérje szerkezet tudatok világát. Ennek az az érdekessége, hogy napjainkra több százezer fehérjének a térszerkezete ismert, és a megfelelő mesterséges intelligencia, neurális hálózat, adatkezelés és más ilyen rendszerek összeépítésével terveztek egy olyan programot, amelyik tulajdonképpen anélkül, hogy mi mérnénk, vagy bármifajta adatot gyűjtenénk, képes arra, hogy fehérjék térszerkezetét nagyon nagy pontossággal megjósoljak.
Nyilván a fehérjék kialakulása az evolúciós folyamat nem volt véletlen. Mi alapján terveznek fehérjéket, és azokat a gyakorlatban mire lehet használni?
Tehát a fehérjékről azt érdemes tudni, hogy minden élő rendszer szükséges része, aminosavaknak a láncolatát kell elképezni, ez ilyen lineáris polimer, tehát a 20 aminosav szépen, mint egy gyöngyfűzre egymás mellé fölülnek, és ezek különböző okokból, ami most egy kicsit túlmutatna, ezen valamilyen téralkatot fölvesznek vízben. Ugye az élet az elválaszolatlan a víztől, tehát ezek mind vizes rendszerek. És akkor, ha én véletlenszerűen kiválasztok egy ilyen aminosav sorrendet, akkor nem fogok kapni egy olyan szerkezetet, amelyik, ahogy mi szoktuk mondani, valódi térszerkezet, hanem nagy valószínűséggel valami olyasmit fogok kapni, ami biológiailag inaktív lesz. Itt viszont arról van szó, hogy az evolúció során kialakult különböző, ma még ismeretlen, de létező fehérjék térszerkezetét lényegében a másodperc töredéke alatt mondjuk úgy, hogy 98%-os pontossággal meg lehet előre jósolni, tehát ki lehet számolni, ami azt teszi lehetővé, hogy mikor egy szerkezetkutató, mint mi nekiállunk egy ilyen problémát megoldani, például egy gyógyszermolekula fehérje kölcsönhatás vizsgálatán, akkor rögtön van a kezünkben egy olyan térszerkezet, amiről rengeteg mindent tudunk, és ennek megfelelően célorientáltan tudunk például kísérleteket tervezni, hogy mondjuk egy hatóanyag kötődést azt erősebbé tegyünk, egy gyógyszermolekulát szelektívebbé tegyünk, tehát rengeteg olyan lehetőség nyílik meg ennek a számítógépes algoritmusnak a használata során, amely korábban vagy egyáltalán nem volt, csak nagyon nehézkes volt, vagy pontatlan volt.
Nobel-díjat általában régebbi, korábbi felfedezésekért szoktak megkapni tudósok. Ez a mostani megosztott Nobel-díj, ez nagyjából mikori kutatásokért lett odaítélve?
Hát ezt így azért nagyon nehéz megmondani a David Bakernek, ugye aki úgy, hogy a 60-as évek elején jár, ugye most már 20-30 éve nagyon sikeres kutató, és egy jól ismert személy volt ezen a területen. Megmondom őszintén, a másik két kollégának a nevét én nem annyira ismertem előtte, és itt látszik, hogy milyen érdekes az, hogy a számítógépnek a megjelenése, egy új közelítésmód, a mesterséges intelligencia megjelenése, az ugye bevonz egy csomó korábban más tetten dolgozó embereket. Az ő munkásságukat én nem annyira ismerem, de azt, amit ők létrehoztak, ez az Alpha Foldon keresztül, ez egy alapvetően friss dolog, tehát ahogy mondtam maga, ez egy elérhető szoftver, bárki használhatja. Hogy most a háttérben a kutatások hogy és milyen módon zajlottak, arról persze tudok mondani ez a gondolatot, az IBM például körülbelül ezzel a problémával 20-30 éve érdemben foglalkozik, hogy hogyan lehet fejlett érzelkedőt jósolni. Úgy is szoktuk tanítani ezt, hogy aki megmondja a fejlett föltekeredésének az okát, és a magyarázását, az biztos egy Nobel-díj lesz. Most nagyon érdekes a helyzet, mert azt, hogy mitől tekeredik fel a fehér, hogy mitől ilyen a térszerkezete, azt továbbra se tudjuk megmondani. De hogy néz ki, azt igen.
Lépjünk egyet előre. Hogyan folytatódhatnak ezek a kutatások? Mi lehet a következő lépés, hogyha a fehérjék tervezéséről beszélünk?
Hát a fehérjék azért nagyon izgalmasak, mert a sejtjeinkben minden funkciót, amelyik fog meg, tedd a rép, csináld meg, alakítsd át, az mind-mind szinte fehérjéhez kötött. Tehát, hogyha hogy nagy vonalakban most ilyen lazaságot megengedünk, akkor hogy mondjuk, hogy a DNS, RNS az információ hordozó és odavitel, akkor a fehérje az a megvalósításnak az eredménye. Tehát mindenfajta dolog fehérjéken keresztül valósul meg. Azt is mondhatnám, hogy nincs olyan betegség, amelyik ne kapcsolódna valamilyen fehérjéhez, és akkor el is jutottam rögtön a válaszhoz. Tulajdonképpen a fehérjéken keresztül és a fehérjék ismeretén keresztül sokkal inkább tudunk racionális módon megérteni dolgokat, és kölcsönhatási mintázatokat vagy éppen fölépíteni, vagy lebontani. Magyarul ebben a nagyon bonyolult rendszer, amit életnek nevezünk, a kulcsszereplő a fehérjének az ismerete az átütő. Tehát én azt képzelem, hogy nyilván én elfogult vagyok, mert ez a szakmám, ezzel foglalkozom 31-nány éve, de azt gondolom, hogy ez egy döbbenetesen fontos dolog, és valószínűleg szinte mindennek, amire 21. században szükségünk van, kezdve az egészségvédelemtől kezdve, az egész a megelőzéseken keresztül, rengeteg sokkal racionálisabban fogunk érteni, de tulajdonképpen a környezetvédelem és a zöldítés hátterében is valószínűleg olyan folyamatok vannak, amiben azonnal előkerülnek a fehérjék. Szóval ez egy forradalmian új dolog a kutató számára, és egy alapvetően komoly fordulatot eredményez. Ugye látjuk, hát a Nobel-díj is nagyon hasonló dolog érjött ki a fizikában. Azt hiszem, hogy az emberiség számára is ez egy, ahogy szokták mondani, egy lépcső.
Magyarországon ezek a kutatások hol tartanak nemzetközi élvonalhoz képest?
Hát Magyarországon mindig is ezek érdekes és izgalmas dolgok voltak. Itt azt érdemes látni, hogy a kutatás, különösen említettem, hogy az adatgyűjtés szempontjából ezek drága és igényes rendszerek. Tehát mondjuk egy fehérje krisztalográfia, amivel fehérjéket tudunk kicsit úgy röntgenezni, mint ahogy a törött ujjunkat röntgenzik meg, és azokból utána információ alapján molekulákat modellezni, azok mondjuk ilyen 4-5-6-800 millió forintos készülékek. Amiben oldatban tudjuk ezt csinálni, a mágneses magrezonancia spektroszkópia, az is úgy nagyságrendben ebbe a kategóriába, simán 0,5 milliárd, 1 milliárd egy jó NMR készülék. Ugye a krioelektromikroszkópia, amiért egy pár év adtak Nobel-díjat, aminek a központja most egy nagyon szép készülék, Pécset lesz majd hamarosan, azok is inkább a 2-3 milliárd forintos, viszonylag amortizálódó nagy műszerek. Tehát lehet látni, hogy ez egy ilyen műszer, ez nem olyan, hogy az ember vesz egy pH-mérőt, vagy egy logarlécet. Ennek fényében Magyarországon az ilyen eszközöknek a száma biztos kevesebb, mint ami lehetne. De szerencsére azért az Európai Unió tagjaként, rengeteg hálózat tagjaként nagyon sok méréshez hozzá tudunk férni. És azért azt szeretném mondani, hogy mondjuk a Magyar Biokémiai Társaság, vagy fehérjekutató társaság az azért Magyarországon is több ezer főből áll, egy-egy konferencián sok száz kollégával szoktunk találkozni, és talán az sem véletlen, hogy ebből például egy pár évvel ezelőtt az ezerarcú fehérjékről, ami tulajdonképpen ez a területtel foglalkozik, írtunk egy unikális magyar könyvet, aminek éppen az angol változata a mostani napokban, hetekben fog elkészülni. Tehát azt mondhatnám, hogy Magyarországon ez a terület derék és rendes módon van képviselve, és nagyon sok okos szerkezeti kémikus, biokémikus, molekulás biológus, virológus, immunológus dolgozik. Én azt hiszem, hogy ebben mi az európai átlagot tekintve jó helyen helyezkedünk el. Pontos számokat nem tudok mondani, de mi magunk is sok európai hálózatban benne vagyunk és dolgozunk velük együtt. Ha visszanézzük, akkor azért örömteli módon azt lehet látni, az elmúlt 20 évben a fejlődés kutatása kapcsolatos dolgokért egy fél tucat Nobel-díjat adtak legalább, ami ugye mutatja a területnek a fontosságát, és azt hiszem, hogy ez azért azt teszi lehetővé szerintem, hogy egy sor olyan betegség, amelyik ellen hatóanyag fejlesztés, vagy fehérje hatóanyagoknak a fejlesztése a korábbi időszakokban évtizedekig tartott, ezt föl fog tudni gyorsulni, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, hogyan örömteli módon fogja az életünket szebbé, színesebbé, noha fehérjékről beszélünk, mégis azon, hogy átételesen színesebbé és jobbá tenni.
Szigma, a holnap világa.
A talajművelés környezettudatosabb módszereit vizsgálják meg a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézetének munkatársai. Herceg Zsolt a kutatás vezetővel, Horrál Ágotával beszélgetett.
Különböző kutatások folynak az intézetünkben. Dombvidéki vízgyűjtőkön néztünk eróziós területeket. Így esett a választásunk a Cserkuti pataknak a vízgyűjtő területére, ami Zánka fölött van Balatonfelvidéken, illetve egy másik hasonló terület, Somogybabonnál a Tetves pataknak a vízgyűjtő területe. Mivel mezőgazdasági területeket nézünk főképp, ezért nagyon fontos, hogy milyen arányba oszlanak meg ezek a földhasználati területek, és a Balatonfelvidéki vízgyűjtő területünkön a szőlőtermesztés aránya az több mint 26%. Ez nagyon magas arány. Ezek kimondottan fontos területek borászati szempontból, illetve a bor minőségére is fontos hatást gyakorolnak. Ezért kezdtük úgy, hogy az erózió volt a fontos szempont, viszont ez kinőtte magát időben, mivel a szőlőben lévő sorközművelések annyira változatosak, hogy ez egy külön kutatási irányt is megért a különböző földhasználati területeken belül.
Hogyan függ össze ez az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértékével?
Az üvegházhatású gázok kibocsátása a mezőgazdasági területeken nagyon fontos az utóbbi időben, mivel a széndioxid kibocsátása és valamilyen szinten ugye a dinitrogénoxid kibocsátás is felgyorsíthatja a klímaváltozás hatásait. Ezért erre próbálunk meg minél több kutatást elvégezni, hogy milyen földhasználati módszerek, technológiák vannak, amivel csökkenteni lehet, hogy a különböző sorközművelésű szőlőterületeken mennyire befolyásolja maga a sorközművelés az üvegházhatású gázok kibocsátását.
Kétfajta módszert ismerek én laikusként, a szőlő között vagy gyep van, vagy pedig feltárcsázzák. Az üvegházhatású gázok kibocsátása szempontjából ez a kétféle talajborítás másképpen működik, másféle hatással bír?
Igen, hatalmas különbségek vannak, hogyha növényborítottság van, általában ugye a gyepes sorközművelésről beszélünk, viszont az utóbbi időben nagyon sokszor a takaró növények hatását is figyelembe kell venni, illetve a tárcsázás. Ez attól függ, hogy mennyire eróziónak kitett a terület, illetve milyen idősek a szőlőültetvények. A növény borítottság befolyásolja a talajkémiai paramétereket, és a talajkémiai paraméterek befolyásolják az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértékét.
A gyeppel borított vagy a tárcsázott talaj bocsát ki több ilyen üvegházhatású gázt?
Erre nem lehet így hirtelen választ adni, mert nagyon sok függvénye van. Például, hogy mikor vesszük a talajmintát, mikor nézzük. Tehát egy frissen tárcsázott talajban a felszínre kerülő szerves szén miatt az üvegházhatású gáz kibocsátás megnőhet, főleg a széndioxid. Míg ha egy kicsit később vesszük, amikor már pár traktornyomnyi hatás érte, tehát jóval tömörödöttebb a talajunk, ahol nincs takarónövény, ott viszont lecsökkenhet. És ezért kell vizsgálni, hogy különböző talajnedvesség esetén, különböző tömörödöttség esetén, különböző talajkémiai, illetve talajfizikai paraméterek esetén hogyan változik az üvegházhatású gázok kibocsátása, főleg ugye a széndioxid, de ez mellett mi nézzük a dinitrogénoxidot is.
Tehát számít az is, hogy mennyi eső esik, meg például az is, hogy lejtős talajról vagy vízszintes talajról van szó?
Nagyon sokat számít. A kutatásunk egyik része pont ezt vizsgálta, hogy bizonyos talajnedvességet követően, hogyha még jönnek csapadékesemények, hogyan változik az üvegházhatású gázok szén-dioxid-szén-gáz kibocsátás, illetve a kísérletünk egyik része azt vizsgálja, hogy az erózió okozta talaj áthalmozódási folyamatok mennyire befolyásolják a talajkémiai, illetve talajfizikai változásokat a területen, és hogy ezek a változások mennyire befolyásolják az üvegházhatású gáz kibocsátást.
Összességében ennek a kutatásnak is az a végcélja, hogy hozzájáruljon egy új klímabarát mezőgazdasági gyakorlat kialakításához, tehát a klímaváltozás hatásainak mérsékléséhez?
Igen, egyértelműen az eredményeink alapján döntéshozói támogatást tudunk előirányozni.
Szigma, a holnap világa.
A világon elsők között Magyarországon is elérhető a rákos elváltozást kimutató DNS-teszt. A korai diagnózis életeket menthet, és ebben a stádiumban még nagyon jó eséllyel gyógyítható a vastagbélrák, mondta Madácsi László, az MTA doktora, az Endokapszula Magánorvosi Centrum operatív igazgatója. Szabó Gergő interjúja.
A vastagbél szűrés az egyik legfontosabb rákszűrési tevékenység itt Magyarországon, annak is kellene lennie, és nyilván mivel pillanatnyilag ugye erre az endoszkópia a gold standard, ezért ez egy nagyon komplikált, nagyon ugye az a populáció és az emberek által egyébként egy félt, és egyébként pedig egy nagyon munkaerő intenzív dolog. Nyilván a jóléti államok próbálnak ezért más megoldásokat keresni ennek a szűrésére. Ugye erre klasszikusan a székletvér teszt a megoldás, vagy hát a régi megoldás. Nyugaton is nagyon sokáig ez volt az előszűrési módszer. Most abban reménykedünk, hogy ez az új DNS metiláción alapuló szűrés, ez hosszú távon ezt ki fogja tudni váltani, ugyanis erről a 60%-ról 90% fölé emeli a vastagbél tumor detektációjának a rátáját. Nagyon sokat fejlődött a technológia az elmúlt 4-5 évben itt a PCR-rel, meg a DNS metilációval, nyilván ebbe a COVID elleni védekezésbe való rengeteg beleöntött pénz is segített, hogy ugye megfejlődjön a technológia ezeken a pontokon, de a lényeg, hogy ebből kijött egy csomó olyan újítás, amit nagyon sok területen fel tudunk használni az egészségügyben. Ez is egy ilyen, egyébként ez a DNS metiláción alapuló szűrés, vagy hát módszer, ez az Egyesült Államokban 3-4 éve létezik, és most már Kínában is van ezt a technológiát, amit mi behoztunk az országba, egyébként Hongkongból szereztük be, tehát úgy most szépen elkezdett terjedni, most már Magyarországon is elérhető, egyenlőre egyébként most tesztüzemben lakosságilag elérhető, megvásárolható, és abban reménykedünk, hogy ez rövid távon majd magánklinikákon, hosszú távon pedig akár még nagyobb szűrési lehetőségekben is elő fog kerülni.
A gyakorlatban hogy néz ki ez a vizsgálat?
Itt valójában annyira van szó, hogy van egy reagens egy kis zárt palacban, amit hogyha az ember kinyit, akkor van benne egy pici műanyag kanál, és hát tulajdonképpen székletmintát kell venni normálisan napközben, amikor az ember egyébként is elmenne mosdóba a WC-ből. És ezt az ember visszateszi ebbe a reagenses folyadékba, bezárja, van hozzá még egy, nem tudom, ilyen külön zárható zacskó, abba is berakja, ráragasztunk egy QR kódot, hogy tudjuk, hogy ki ez meg, mikor történt a mintavétel, és aztán mehet a laborba, és ennyi.
Mekkora a fontossága ennek a vizsgálatnak, hogyha tényleg az ilyen típusú daganatos betegségeket nézzük, és a magyarországi halálozási arányt?
Rendkívül fontos lenne, ugye a vastagbél szűrésnek az a legnagyobb nehézsége, rákfenéje, hogy addig, amíg nincsenek tünetei, addig nagyon jól szűrhető és nagyon jól gyógyítható. Viszont amikor már vannak, tehát amikor már a véres széklet van már hetek óta, hónapok óta, akkor már azért nagyon komoly gond van. És gyakorlatilag az időben elkapott vastagbélpolipnak 100% a gyógyíthatósága. Egyébként akkor is, amikor már rákká alakult, ha még nem terjed szét a testben, ha még nem robbant szét, akkor nagyon jó, tehát 80% fölötti gyógyulási aránya van onkológia esetén is. Tehát érdemes elmenni, és érdemes a szűréseket végigcsinálni. Maga ez a teszt egyébként nyilván nem szól annyira korán, mint a kapszulendoszkópia vagy a kolonoszkópia. Az a legjobb, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy a legteljesebb módszer, hogyha időben eljárunk olyan szűrésre, ahol videókamerával tudjuk megnézni a tápcsatornát. De hogyha ez nem opció, vagy nem akarják, vagy idősebb már a hashajtásról fél, az altatástól fél, stb. Akkor ezzel a módszerrel olcsón, nyilván a többihez képest olcsóbban, 92%-os pontossággal meg lehet találni ezeket a nagy polipokat. Tehát amikor már rákká alakul, amikor kezd nagy baj lenni, azt 92-94% pontossággal megtalálja.
Sigma, a holnap világa.
Vasárnapi kilövése alkalmával egy újabb mérföldkőhöz érkezett a SpaceX. A hétvégi tesztrepülésen ugyanis már nem csak az űrhajó felbocsátása volt a cél, hanem a 71 méter magas hordozórakéta visszahozása és biztonságos elfogása is földreereszkedés közben. A részletekről Tatár Tímea kérdezte Szabó Norton Olivér űrkutatót, a HunRen Magyar Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Schwab-hegyi csillagvizsgáló csillagászát.
Az már sikeresen kitesztelték, hogy hogyan kell elindítani a rakétát, már megfelelő volt az utóbbi teszteknél a szétválás is, sőt a negyedik tesztnél vízre sikerült leszállnia mind a kettő fázisnak. A nagy újítás az az elkapás volt, tehát, hogy szárazföldre visszaszálljon a rakéta, és nem leszáll, amit már esetleg láthatunk évek óta a SpaceX egyéb rakétáinál, hogy lábakon megáll, hanem a levegőben egy evőpálcikának nevezett szerkezet kapja el ezt az önmagában 10 emeletes házméretű rakétát.
Ez tulajdonképpen a vágyott újra felhasználhatóságnak egy újabb mérföldköve?
A Starshipnek a célja az lesz, hogy teljesen újra használják, és ez tényleg szükséges ahhoz, hogy ezt meg tudják csinálni. Ekkora rakétát lábakon már nagyon nehéz lenne megfogni, nem bírná el saját magát. Tehát ahhoz, hogy meglegyen egy szuper rakétánk, tehát egy nagyon-nagyon nagy mennyiségű tömeget feljutatni képes rakétánk, és azt újra is tudjuk használni, ne kelljen kidobni, ahhoz szükséges ez az állapot. Nyilván most is voltak azért döccenők, de ahhoz képest, hogy először próbálta meg a SpaceX-et megcsinálni, gyakorlatilag jobban nem is sikerülhetett volna.
Mik voltak ezek a döccenők?
Például látszódott a visszatérés kapcsán, hogy a rakéta külsején, miközben engedték ki az üzemanyagot, hogy minél kevesebb tömeggel érjen le, maga az üzemanyag lángra kapott, tehát lehetett látni a rakéta oldalán egy lángnyelvet. Nyilvánvalóan azért történtek szerkezeti sérülések magán a rakétán is, esetleg az elkapótornyon is, ezt majd a SpaceX-nek a következő vizsgálatai ki fogják deríteni. Ahol viszont látjuk azt, hogy tényleg sokat kell még fejlődni, az a második fázisnak az elkapása. Ugye a rakéta ketté válik, az első fázis volt az, amit most elkaptak, a második fázis pedig a légellenállást használva lassított, és úgy vízre szállt le. És ahogyan az a negyedik tesztrepülésnél, úgy most az ötödik tesztrepülésnél is látszott, hogy a lassítás közben túl nagy hőhatást kap a rakéta, és átizzanak a szárnyai. És gyakorlatilag lehetett látni azt, hogy lassacskán megolvadnak a rögzítések, és utána átvágja a nagyon forró plazma a rakétának a testét. Ezt mindenféleképpen ki kell javítani ahhoz, hogy rendszeresen újra használható legyen mind a kettő fázis.
Azt lehet már tudni, hogy mikor lesz a következő tesztrepülés, és ott mi lesz a teszt tárgya?
SpaceX-nél sosem lehetünk biztosak abban, hogy mikor próbálkoznak meg egy újabb teszttel. Ugye itt az engedélyezés is egy komoly kérdés. Most az amerikai légügyi hatóságtól kaptak egy olyan engedélyt, amivel ugyanezt a tesztet megismételhetik tetszőleges számú alkalommal, hogyha nem történik nagy galiba. Tehát elvileg, hogyha megépítik, összerakják a rakétát, akkor akár egy hónap múlva is indulhatnának. Azért azt látjuk, hogy ennél még a SpaceX-nél is lassabb a fejlesztésnek az üteme, illetve lehet, hogy ahogyan a 4-ről az 5-re, úgy most az 5-ről a 6-ra is valami új dolgot meg szeretnének próbálni, és emiatt újra kell tervezni a repülési profilt, emiatt kell egy új engedély, tehát elképzelhető, hogy akár fél év is a következő teszt.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.